hogyan értesült róla, hogy Nobel-díjat kap?
11 órakor, kedden 11 órakor kaptam egy telefonhívást a Svéd Királyi Akadémia titkárától.
Mi volt az első reakciója?
Gondolatok kavalkádja. Gyakorlatilag az első mondat után már nem igazán tudtam követni a maradék részét a titkár úr mondani valójának, mert a gondolataim teljesen máshol jártak. Mindazokkal együtt, akik ezen a hosszú úton, annak különböző fázisában nagyon nagy dolgokat tettek hozzá ahhoz, ami végül is ehhez a kitüntetéshez vezetett.
Egy fizikai Nobel-díjas felfedezés nyilván nehezen elmagyarázható, főleg egy rádióban, de azért próbáljuk meg, tulajdonképpen mi volt az a felfedezés, amiért megkapta a Nobel-díjat?
2001-ben csapatommal nekünk sikerült első alkalommal úgynevezett attoszekundumos fényvillanásokat, lézerfény segítségével fényvillanásokat előállítani, amellyel első ízben nyílt meg a lehetőség a természet leggyorsabb folyamatainak, atommagon kívüli leggyorsabb folyamatainak, az elektronok mozgásának a vizsgálatára.
Akkor 2001-ben tudták, hogy ez mennyire jelentős felfedezés?
Ezek igazából nem az első gondolatok, amikor egy ilyen felfedezés megszületik, amikor az ember látja az eredményt ott a mérőműszereknek a képernyőjén, sokkal inkább egy majdnem leírhatatlan érzés, leírhatatlan öröm és elégedettségi érzés, hogy elértünk valamit, amit sok évvel azelőtt tűztünk ki célul, és nagyon rögös úton sikerült eljutni végül is ehhez a célhoz, és ennek eredményeképpen éppen egy olyan világ tárul a szemünk elé, amit még senki más nem látott ezen a bolygón legalábbis. Ezek az első érzések, és semmi másnak igazából azokban a pillanatokban az ember fejében nincsen helye.
A felfedezés maga már több mint 20 éves. Mi történt azóta, hová fejlődött?
Hát ezt követően a technológia az futótűzként terjedt el az egész világon, tehát időközben legalább 50, de lehet, hogy közelebb van a 100-hoz azoknak a komoly nemzetközi hírnevű kutatólaboratóriumnak a száma, amelyeknél ez a technika időközben meghonosodott, így valószínűleg jó néhány ezerre tehető azoknak a kutatóknak a száma a világban, akik szorosan erre a területre az attoszekundumos fizika különböző alkalmazásaira koncentrálnak, mivel hogy az elektronok azok gyakorlatilag minden, az anyag mindenféle formájában szerepet játszanak, és hát alapvető jelentőségük van, így gyakorlatilag a lehetőségek szinte korlátlanok a technika alkalmazására, az anyagtudománytól a szilárdtest fizikáig, az elektronika, a molekuláris tudományok, élettudományok egészen a medicináig, tulajdonképpen majd, hogy nem határtalan lehetőségek vannak az alkalmazásokra. Ezek indultak meg az első évtizedben főleg fizika-kémia területén inkább, és a második évtized, tehát hogy az 2010-es évektől kezdve kezdődött meg ezen technológiák alkalmazása az élettudományok irányába, illetőleg olyan technológiák irányába, amelyiknek már közvetlen gyakorlati alkalmazásuk van.
Egyet még tovább lépve, milyen gyakorlati alkalmazások lehetnek?
Igen, hát gyakorlati alkalmazás az egyik nagy lehetőség és nagy kihívás az, hogy hogyan tudjuk a jelenlegi elektronika korlátait leküzdeni. Ugye azt mindenki tudja, hogy a modern elektronikai berendezéseink azon alapulnak, hogy elektromos áramot, tehát az elektronok áramlását tudjuk nagyon gyorsan kibe kapcsolni, ezáltal tudunk információt feldolgozni. Ez a gyorsaság az jelenleg azt jelenti, hogy a nanoszekundum, tehát a másodperc milliárdod részének egy kis töredéke alatt lehet elektromos áramot jelenleg kibe kapcsolni. Ugyanakkor mi az attoszekundumos technológiák segítségével időközben labor körülmények között már azt is demonstráltuk, hogy ennél 100 000-szer gyorsabban is lehet elektromos áramot kibe kapcsolni a fény elektromos terével. Ez nem álom vagy valamiféle vízió, hanem ez valóság. Annyi megszorítással, hogy egyelőre sajnos még nem abban a formában olyan mikrocsipekbe, amik közvetlenül beépíthetők a mai modern elektronikus berendezésekbe, hanem jóval hát nagyobb méretű, nagyobb dimenziókban. Tehát a feladat tulajdonképpen itt abban állna, hogy ezekről a laboratóriumi makroszkopikus méretekről hogyan lehet ezt a koncepciót átültetni majd a nanoskálára, ami azt jelenthetné, hogy akkor olyan csipeket lehetne készíteni, amelyek 100 000-szer gyorsabban tudják ugyanazokat a matematikai műveleteket és egyéb feladatokat elvégezni, mint a mai eszközök.
A Nobel-díjat megosztva hármuknak ítélték oda, együtt dolgoztak párhuzamosan vagy egymásra épülően?
Igazából a két másik díjazottnak a munkássága, a legfontosabb része a munkásságuknak az jóval előbb zajlódott le, mint a, hogy mi beléptünk volna. Igazából mi nagyon jól ismertük egymást, de együttműködés, konkrét együttműködés nem jött létre. Ugyanakkor ez is egy nagyon gyönyörű vonása, vagy gyönyörű, csodálatos tulajdonsága a tudománynak, hogy kutatók, akik akár a világ legkülönbözőbb részein végeznek kutatásokat, úgyis alapvetően befolyásolni tudják egymás munkáját, hogy egymással soha nem találkoznak, vagy soha nem működnek közvetlenül együtt. Tehát itt is ez volt a helyzet, hogy mi a munkásságunkkal befolyásoltuk egymás munkásságát, anélkül, hogy konkrét együttműködés lett volna közöttünk.
Már ön Magyarország mellett Ausztriában, illetve Németországban is dolgozik, dolgozott. Azért mi Magyarországon a magyar gyökerekre vagyunk nagyon büszkék. Az ön számára mit jelent az indulás, a magyarországi iskolai alapok?
Hát a magyarországi indulás az volt tulajdonképpen a lehető legfontosabb ebben az egész történetben, ugyanis hogyha az indulás nem úgy zajlik le, ahogy lezajlott, akkor a többi az nem történt volna meg. Ez az indulás, ez úgy zajlott le, konkrétan az a része, ami releváns az út, a Nobel-díjhoz vezető út szempontjából, az úgy zajlott le, hogy az általános iskolában volt egy egészen kimagasló képességű fizikatanárom, kis tanár úr, aki vas szigorral tartott rendet az osztályba, és egészen lenyűgöző órákat tartott kísérletekkel, úgyhogy gyakorlatilag majdnem ott dőlt el, hogy én fizikus leszek, többé-kevésbé. Ez az elhatározás aztán tovább szilárdult bennem a középiskolai tanulmányok során, ott Lánk Hugó tanár úr, a Székesvárvári Teleki Blanka gimnázium matematika tanárához jártam be Móról hetente egyszer külön ilyen matematika foglalkozásra, az valami fantasztikus volt, miközben a Móri Táncsis Mihály gimnáziumban végeztem a tanulmányom, vagy szintén nagyszerű tanárokkal, és hát abban a fantasztikus szerencsében volt részem, hogy így a középiskolai tanulmányaim végére közvetlen kapcsolatba kerülhettem talán minden idők egyik legnagyobb magyarországi középiskolai fizika tanárával, Vermes Miklós tanár úrral, akivel hát intenzív levelezést is folytattunk, akkor, amikor egy évig katona voltam Debrecenben, akkor szinte havonta váltottunk levelet, és cseréltünk ki ötleteket különböző fizikai feladatokról. Tehát ezek a benyomások, ilyen tanárok hatása egy fiatalember döntésére az ügyben, hogy mit kezd magával, az egészen döntő jelentőségűek voltak. Úgyhogy ezért is szeretnék appellálni mindenféle módon a politikai döntéshozókra, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a tanári szakma becsülete az a minél gyorsabban helyreálljon Magyarországon, mert hogyha a jövőben nem lesznek kis tanárurak, Lánk tanárurak, meg Vermes tanárurak, akkor nem lesznek magyar Nobel-díjasok sem, és ez még valószínűleg a legkisebb baj.
Miért döntött annak idején úgy, hogy Ausztriába, majd onnan Németországba megy dolgozni, kutatni?
Mert a körülmények Magyarországon annyira mostohák voltak, tehát ez a fajta kutatás, mint általában a kísérleti fizika a legtöbb más területen is forrásigényes. A lehető legjobb műszerekre van ahhoz szükség, hogy a világszínvonalú kutatást tudjunk végezni. Ezeknek a műszereknek a beszerzésére annak idején itt Magyarországon nem voltak meg a források. Tehát végül is olyan döntés előtt álltam, hogy itt maradok, és hát legjobb esetben középszinten tudok kutatást végezni, vagy megragadom a lehetőségét annak, hogy keresek egy olyan helyet, ahol megvannak a feltételek a világszínvonal kutatáshoz. És hát én úgy gondolom, hogy igazából kutatásnak csak akkor van értelme, hogyha megvan a lehetőségünk, meg az elszántságunk és akaratunk is arra, hogy világszínvonalon tegyük. Igazából én úgy gondolom, hogy középszerű kutatásnak nem sok értelme van.
A Szegedi Eli segítség lehet akár az ön számára is, akár a hasonló területen kutatók számára?
Nem csak lehet, hanem az is, ugyanis az itteni nagy büszkeségünk, a CMF projekt, az jó részben az Éli Alps épületen belül játszódik, illetőleg fog a következő hónapokban egyre inkább játszódni. Ott bérelt a projektünk, a Center for Molecular Fingerprinting, az intézményünk, ott bérelt ilyen laboratóriumokat, ahol most telepítjük a szükséges eszközöket. Ott rendeztünk be egy biobankot, ahol vérmintákat is tudunk tárolni, ami szükség esetén egyelőre még nem tesszük, illetőleg itt kerül a következő hónapokba berendezésre az a lézeres mérőlabor is, amelyen első ízben lesz majd lehetőség itt Magyarországon összegyűjtött vérmintákat azzal az eljárással megmérni, ami bennünk azt a reményt kelti, hogy ez lehet a jövő preventív megelőző orvoslásának az alappillére. És hát tulajdonképpen erről szól a CMF története.
A Nobel-díjjal a dicsőségen túl pénzjutalom is jár. Az egyik első interjújában már célzott rá, hogy ezzel vannak tervei. Mik a tervei?
Igen, hát alapítottam még tavaly a háború kitörése után egy egyesületet, amellyel kárpátaljai segélyszervezetekkel együttműködve az odaérkező menekült gyerekek, fiatalok, illetőleg a helyi gyerekek és fiatalok életkörülményeit, tanulási lehetőségeit is szeretnénk a lehetőségekhez mérten javítani, és ezzel az egyesülettel szólítom meg a világtudományos közvéleményét, különösképpen azt a hálózatot, akit személyesen ismerek a tudományos közösségen belül, és kérem őket arra, hogy támogassák ezt a kezdeményezést adományokkal, és a begyűlt adományokat fordítjuk különféle segélyprogramokra, különösen fiatalok lehetőségeit javító életkörülményeit, képzési lehetőségeit javító programokra, és hát itt van a legjobb helye az én díjaimból származó forrásoknak is.